Teszek még egy kísérletet arra, hogy rábírjam önöket, hogy kezdjük meg a mai ülésünket. Harmadik kísérlet, hogy kezdjük meg az ülésünket. A szokásos rendnek megfelelően tájékoztatom önöket, hogy a bizottság üléséről készült hangfelvétel Budapest Főváros Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020, második hó 5, fővárosi közgyűlési rendelet 74. paragrafus 4. bekezdése alapján publikálásra kerül a budapest.hu honlapon. A tisztelt képviselők a meghívóval együtt megkapták a napirendi javaslatot. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek bármely felvetése, kérdése, hozzászólása? Nem látok ilyet, akkor szavazásra teszem fel a napirendi javaslatot, kérem szavazzanak. Az enyém nem működik, jelentem. Nem vagyok bejelentkezve, ez igaz. Megoldottam, de hát akkor így jó. Az első napirendi pont... Javaslat a közös működtetésben lévő színházak közszolgáltatási keretszerzőinek módosítására. Itt dr. Bősz Anett főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő, de helyette most Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr tesz rövid bevezető megjegyzéseket. Parancsolj, főpolgármester helyettes úr, tiéd a szó.
Köszönöm szépen, csak úgy röviden, hogyha bizottság tagjainak nem volt még ideje átolvasni, arról van szó, hogy a tavalyi évben, ami 20%-os béremelés volt a kulturális területen, és ennek a forrását a kormány biztosította. Ennek a menete az volt, hogy közvetlenül az intézményeknek adták a pénzeket. Ez 2023-ban megváltozik, ezért nem a közvetlenül az intézmények, hanem a főváros fogja megkapni ezt a pénzt, mint fenntartó, és nekünk kell ezt továbbadni. Tehát ez önmagában még nem generál sehol sem plusz forrást, hanem ez a tavalyi béremelés 2023-ra áthúzódó hatásának a fedezetét jelenti, és ezt adja a kormány. A Koppál államtitkártól kapott tájékoztatás alapján valószínűleg februárban kezdik el folyósítani, akkor az első alkalommal 2012-ed részben, tehát itt lehetséges, hogy nekünk meg kell finanszíroznunk pár napig ezt előzetesen.
Köszönöm szépen, kérdezem a tisztelt képviselőket először, hogy van-e hozzászólás, kérdés. Nem látok ilyet. Kérdezem, hogy a színházak jelenlévő képviselői közül kíván-e bárki esetleg bármely kérdést föltenni, megjegyzést, hozzászólást? Ilyet se látok. Közgyűlési előterjesztésről van szó, bizottságnak itt véleményezési jogköre van. Kérem, szavazzanak, egyszerű szavazat többségre van szükség. Ezt egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen. A második napirendi pont, javaslat éves finanszírozási megállapodások, valamint támogatási megállapodások megkötésére egyes kulturális ágazatba tartozó szervezetekkel. Az előterjesztő dr. Bősz Anett főpolgármester helyettes asszony, kérdezem, hogy kíván-e? Nem, köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. Nem látok ilyet. Az érintett kulturális szervezetek esetleges képviselői, hogyha kívánnak kérdést föltenni, hozzászólni. Nem látok ilyet. Itt is egy közgyűlési előterjesztésről van szó, a bizottságnak véleményezési jogköre van. Egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt is egyhangulag hozta meg a testület. Harmadik napirendi pontnál tartunk. Javaslat a kulturális ágazathoz tartozó intézményekkel összefüggő döntések meghozatalára. Itt dr. Bősz Anett. Megvárom, amíg a többiek befejezik, mert így elég nehéz. Megbeszéltetek mindent? Oké. Okay. Az előterjesztő dr. Bősz Anett főpolgármester helyettes asszony és Kerpe Frónius Gábor főpolgármester helyettes úr. Kérdezem főpolgármester helyettes asszonyt, hogy van-e kiegészítendő hozzászólásban? Nincs, köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy van-e hozzászólás. Nem látok ilyet, itt is közgyűlési előterjesztésről van szó, bizottságnak véleményezési jogköre van, egyszerű szavazattöbbségre van szükség, kérem szavazzanak. Mm-hmm. és egyhangulag fogadta el a testület. Negyedik napi rendi pont. Javaslat a 65-228 helyrazi számú természetben a 1038 Budapest Márton út 25 szám alatt található sporttelephez kapcsolódó döntések meghozatalára. Dr. Bősz Anett főpolgármester helyettes asszony és Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr. Előterjesztők, kérdezem, kívánnak-e bármit hozzászólni? Főpolgármester helyettes asszony, tiéd a szó, parancsolj.
Köszönöm a szót, elnök úr. Annyit szeretném mondani a tisztelt bizottságnak, hogy régóta húzódó ügyről van szó, és egy olyan adóssága nem csak a fővárosi önkormányzatnak, hanem az érintett sporttelepnek, illetve a jelenlévő szereplőknek végre elkezdődhessen ez a beruházás, ami a szóbeli kiegészítés talán legfontosabb része, hogy itt vitásfelekkel is szemben álltunk, akik egyességre tudtak jutni egymással. Ez a kompromisszum is kellett ahhoz itt a sportegyesületek és a különböző jelenlevő szervezetek között, hogy bele tudjunk vágni ebbe a projektbe. Nagyon örülünk, hogy harmadik kerületi önkormányzat egyetértésével elindulhatunk abba az irányba, hogy itt a köz megelégedésére is, illetve a különböző sportszereplők megelégedésére is végre ott lesznek ezek a sportlétesítmények, amelyek a lakosság számára is elérhetőek. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt képviselőket, van-e hozzászólás, kérdés, megjegyzés? Nem látok ilyet. Itt is közülési előterjesztésről van szó, a bizottságnak véleményezési jogköre van. Egyszerű szavazattöbbségre van szükség, kérem, szavazzanak. Ezt is egyhangulag szavazta meg a testület. Áttérek az ötödik napi rendi pontra. Javaslat a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősek otthona alapító okiratának módosítására. Itt is dr. Bősz Anett főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Kérdezem, kíván-e hozzá szólni, bevezetőt mondani? Nem, én is köszönöm. Kérdezem a tisztelt képviselőket, van-e kérdésük, megjegyzésük, hozzászólásuk? Nem látok ilyet, továbbra is közgyűlési előterjesztésről van szó, a bizottságnak véleményezési jogköre van. Egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem, szavazzanak. Ezt is egyhangulag szavazta meg a testület. A hatodik napi rendi pont, javaslat üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek tárgyú pályázati kiírás jóváhagyására. Itt Kerpen Frónius Gábor és Kis Ambrus főpolgármester helyettes urak az előterjesztők. Kérdezem a főpolgármester helyettes urat, hogy kíván-e hozzászólni, parancsolj.
A közösségi költségvetésben megszavazott projektről van szó, és ez egy modellkísérlet is szerintem arra, hogy hogyan tudunk egy ilyen támogatási rendszert működtetni. Miről van szó? 50 millió forint keretösszeg erejéig kerületi önkormányzatok pályázhatnak civil szervezettel partnerségben arra, hogy használaton kívüli felújításra szoruló lakást felújítására kérnek maximum 5 millió forintot, és a pályázat nyertesének vállalnia kell, nyilván itt a szociális szervezet, a civil szervezet bevonásával, hogy oda került mentorálni fogja, és erre a mentorálásra, a szociális munkára fordítja a támogatás egy részét. Nézzük meg, hogy mekkora igény van. Én abban reménykedek, hogy minden kerületi önkormányzat meglátja ebben a lehetőséget, és a használaton kívüli felújításra szoruló lakásaikat pályázat, ugye meg tudja egy, legalább egy részét felújítani. És azt szeretném mondani, mert gondolom, hogy a képviselő, vagy megelőlegzem, hogy lehet képviselő kérdését, hogy akkora, hogy ez nem kevés-e. Ugye továbbra is azt tudom mondani, hogy a lakásügynökségbe bízva, ha végre a magyar kormány nem vitatkozna az Európai Bizottsággal, akkor pont a top források felszabadulnának, amelyekből lehetne indítani a lakásügynökséget, és egyébként a hozzá kapcsolódó kerületi önkormányzati lakások felújításának a programját is.
Köszönöm szépen, Hassai képviselőasszony.
Nyilván részben mindig ez a kérdés, köszönöm szépen a szót, de alapvetően más kérdések is vannak. Az egyik az, hogy ez a támogatás, ugye a 23 kerületi önkormányzatra vonatkozik, hogy a főváros ebből kizárja magát ebből a az egész modellkísérletből, ahogy hallottuk. Egyébként érdekes a dolog, még a részletekre egy kicsit szeretnék rákérdezni. Az 5 millió valóban nagyon kevés, ezt nem akarom 23 felé osztani, meg még azon belül is nem tudom hány felé, tehát tényleg vissza lehet osztani, vagy 50, az 50 tényleg kevés, mert hogyha 23 felé próbálom szétosztani, akkor is, meg egyébként is, de mint modellkísérlet, akkor legyen ez egy példa. Tehát a kérdés az az, hogy a fővárosi önkormányzat az ebből kizárja-e magát, és fővárosi önkormányzati tulajdonú lakások azok ebbe a körbe nem tartoznak bele. Ez az egyik kérdés. A másik meg inkább a részletek lennének a érdekesek számára, tehát hogy ha valaki elnyeri a pályát, vagy valamely civil szervezet, itt ugye civil szervezetekről beszélünk, elnyeri a támogatást, akkor utána mi következik? Tehát még egyszer a menetét, azt hadd kérdezem át részletesen, tehát hogy ki keresi meg a leendő bérlőt, ki pályáz, mire, főleg a technikai tartalma az egésznek, hogy mire elég az, amennyit kapnak, van-e minimális összeg, maximális összeg, tehát így a részletekről egy kicsit többet hallhatnánk, akkor ezt megköszönöm.
Igen, köszönöm szépen. A fővárosi önkormányzat nem zárja ki magát, de nyilván kiír egy pályázatot saját magára, az úgy furcsán néz neki. Ezért ez egy kereti önkormányzatoknak van biztosítva. A kerületi önkormányzat pályázik és hoz magával civil szervezetet, hiszen neki van lakása, olyan lakása, amely felújításra szorul. Maximum 5 millió forintot lehet egy lakásra költeni, és egy kerületi önkormányzat egyszer nyerhet ebben a támogatási körben. Nyilván, hogyha ezt most az 50 milliót 20...
Mit tudunk erre válaszolni? Csak siessen, mert mindjárt vége lesz. Mindenesetre megnyugtatónak tartom, hogy ilyen baráti légkörben tudjuk ezt a rendetvényt lebonyolítani. Visszaadnám a szót főpolgármester helyettes
úrnak. Köszönöm szépen, megtisztelő. Kerületi önkormányzatok pályázhatnak olyan lakással, ami felújításra szorul, maximum 5 millió forint erejéig, és a pályázat keretében szociális munkát kell végezni, ami legalább egy éven keresztül, ez elszámolható pályatámogatás keretében. A szociális szervezet, civil szervezetnek, bocsánat, ebben az esetben bérlő kijelölési jogot kap, tehát ő hozza a bérlőt, és ő tudja mentorálni. De ugye ez fontos, hogy a kerületi önkormányzattal közösen lépnek ebbe a dolgba, tehát nem egymás ellenében, nem egymásra licitálva pályáznak, hanem közösen jelentkeznek. Egy kerület egyszer nyerhet ebben, tehát nem lehet az, hogy összes pénzt elviszi egy kerület a támogatás keretében, és valóban igaza van, hogyha 23 szeletre vágnánk ezt az 50 millió forintot, ez kevés lenne. Én nagyon örülnék neki, hogyha minden 23 kerület pályázna, mert az akkor legalább verseny van a dologban. Lássuk meg, hogy ez hogy működik a valóságban, és még egyszer mondom, nyilván a fővárosi önkormányzat saját magára nem ír ki pályázatot, ahol ő is jelentkezhet, és ő is bírálja el. Ugyanakkor vannak ilyen projektjeink. Most is nem véletlenül csökkent 324-ről 183-ra az üres lakásoknak a száma 2019. december 31-hez képest, hiszen folyamatosan, ahogy anyagi erőnk engedő használható kívül lakásokat forgatunk vissza, és ezzel növeljük a lekötött bérlakásállományunkat, illetve nagyon jó modellkísérletek vannak, például arra, hogy civil szervezetek segítenek abban, hogy piaci bér alatti lakásokat keressenek olyan dolgozóink számára, például a szociális szférában dolgozók számára, akik nem bírják kifizetni a normál, idézőjelben normál piaci árakat. Tehát azt teszteljük, és ezek, vannak ezek a modellkísérletek, hogy hogyan lehet minél jobban, minél hatékonyabban ezt a lakásállományt kezelni.
Köszönöm szépen, alelnök asszony!
Köszönöm szépen! Most Egy picit én is zavarba kerültem, egyébként nagyon jó a gondolat, csak főprogramszer helyettes úr azt mondta, hogy keresnek a dolgozóknak lehetőséget olcsóbb. Ez teljesen korrekt. Csak az előterjesztés pedig a hajléktalanokról szól. Most akkor itt egy pillanatra... Na, én egy picit tovább gondoltam, hogy rendben van a kerület. Megpályázta, megkapta, felújította, és akkor utána... A lakást valakinek bérbe adják, itt már önmagában az, hogy bérbe van, ez azt jelenti, hogy fizet érte, fenntartja saját magát, a lakást is, az viszont inkább valóban a dolgozókra hajaz, mint mondjuk itt a 6. kerületi hajléktalanokra, sokat ismerek, higgyen, munkából kifolyólag is, tehát... és a mai árak mellett nyilván gáz, villany, stb. Fizetése. Gondolom nem az önkormányzat addig száll be, vagy a civil szervezet, amíg felújítják azt a lakást. Jól fordítom? Na. Egyébként a mai árak mellett sajnos 5 millióból még egy konyhát se lehet felújítani. De engem továbbra is az érdekelne, hogy akkor hogy megy tovább a lakásnak a fenntartása. Tehát konkrétan a lakbér, a rezsiköltségek, stb. A finanszírozása, illetve van-e egy plafon, amire azt mondják, hogy szociális bérlakás, és akkor ennek megfelelő árat fizetnek, vagy pedig akkor piaci áron.
Én akkor itt több probléma van, ami összecsúszott szerintem. Én azt hozzávettem, és mondtam, hogy vannak olyan pilot projektjeink, ahol dolgozóink számára próbálunk lakatást. Ez nem ez. Szerintem a hajléktalanokat, de még a 6. kerületi hajléktalanokat se tekintsük homogén masszának. A budapesti hajléktalanoknak több mint 3/4 rendszeres jövedelemmel rendelkezik. Jelentős résztük nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátást kap. Felük az nem alkalmi, hanem bejelentett rendszeres munkát végez. Ebből következően ők nem az a probléma feltétlenül náluk, hogy semennyi pénzük nincsen, hanem az a probléma, hogy például az albérletpiacon mondjuk 3 havi kauciót nem tudnak kitermelni. Nem tudnak lerakni. És szerintem erre az a válasz, hogy olyan tudunk rajtuk segíteni. És hogyha valaki megnézi egyébként ennek a, akár a tulajdonosi bizottságon szoktunk dönteni azokról, hogy hogyan, kiknek és mennyit adunk szociális, piaci alapú bérlakásokat, akkor látszik, hogy a önkormányzati rendeletünk, de egyébként szinte az összes kerületi önkormányzatnak a rendelete, még a piacinak nevezett kategóriában is egy nagyon kedvezményes bérleti díjat ír elő. Nyilván azoknak adnak lehetőséget egy ilyen folyamatban, akiknek van olyan rendszeres jövedelme, amiből képesek ezt az alacsony, szociális vagy piacinak nevezett bérleti díjat kifizetni, és képesek egyébként megfizetni a rezsiköltségeket, hiszen annak nincsen értelme, hogy egy adóssághalmot képezzünk számukra. Csak azért mondom, mert hogy ebben szerintem van egy félértés talán a budapesti társadalomban is, hogy a hajléktalan ember az biztosan nem is dolgozik, és csak kéregetésből él, de nem így van. Nagyon sokan, és egy másik bizottságülésen, ilyen bizottságban csak más alkalommal, talán hosszan meséltem, hogy sok munkatársunk van Budapest családban, akik hajléktalansággal küzd, lakhatási problémái vannak, de például mondjuk egy idős otthon konyháján dolgozik, de például a közterületfenntartásban dolgozik, de egyébként sajnos tudunk és látunk önöket is, a hajléktalansággal küzdenek, szálló laknak, és egyébként egyetemi oktatók. Ami azért egy borzasztó dolog, hogy ez így van, de ennek ellenére ez meglévő, és nagyon sokan bizony nyugdíjszerű ellátást kapnak, tehát havonta kapnak rendszeresen jövedelmet, és ennek ellenére utcán vagy félig az utcán laknak. Tehát a kettőt szétválasztom ebben a tekintetben mindenképpen.
Köszönöm szépen, Hassai képviselőasszony!
Köszönöm szépen, valóban elgondolkodható az előterjesztés, mert a lényeges kérdés az valóban az, hogy ki hozza a bérlőt, ki köt vele szerződést, és mi történik akkor, hogyha független attól, hogy van rendszeres jövedelme, vagy nincs rendszeres jövedelme, mégis megtörténik az, hogy nincs kifizetés. Nyilvánvalóan utána, legalábbis az én elképzelésem szerint, a civil szervezet az, aki innentől kezdve vállalja a felelősséget, vagy visszatoljuk ezt a talicskát a kerületi önkormányzathoz. Tehát én most úgy látom ezt a dolgot, hogy a fővárosi önkormányzatnak van egy ötlete, ad 50 millió forintot. Egyébként a kerületi önkormányzati lakások azok, amelyekről beszélünk, amelyek kerületi tulajdonban vannak, az már csak egy zárójeles megjegyzés az előterjesztés szerint is rendeltetésre alkalmatlan állapotban. Tehát nem olyan lakásokról beszélünk, ez a felújítási költségek miatt fontos, amelyek bérlakásként funkcionálhatnak akár a jövő héten, hanem az előterjesztés szerint ezek kifejezetten rendeltetésszerűen nem használható, tehát elég alkalmatlanok és sok felújítási költséggel járó lakások. Tehát, hogyha jól értem, akkor a civil szervezet az, akivel köt az önkormányzat, a helyi önkormányzat egyébként szerződést, a főváros csak a támogatási összeget biztosítja, és hogyha valami nem működik, mert nem úgy sikerül a felújítás, vagy nem fizetik a költségeket, vagy netán kár keletkezik abban a lakásban, akkor mindezért a civil szervezet lesz a későbbiekben a felelős. Első körben, ha jól olvasom, akkor egy 5 éves szerződés egyébként az alapja mindennek.
Köszönöm. Főpolgármester helyettes úr.
Köszönöm szépen. Csak hadd idézzek az előterjesztésből, mert szerintem ez pont megvan benne válaszolva. A megállapodásokban rögzíteni kell, hogy a pályázó részére a keleti önkormányzat bérlőkijelölési jogot, vagy bérlőkiválasztási jogot biztosít minimum 5 éves időtartamra. Továbbá hozzájárul a lakás felújításához, és annak használati jogát a felújítás idejére is biztosítja a pályázó szervezet részére. Nyilván, hogyha aki benne lakik, nem fizet, vagy lelakja a lakást, az ugyanaz a rendelet vonatkozik rá, mint mindenki másra, a helyi önkormányzati rendelet. És akkor majd a helyi önkormányzat eldönti, hogy mi történik. Ettől függetlenül a lakás felújítás és a bérlőkérési jog az él, és reményünk szerint eredményesen megvalósul. Ezért mondtam, hogy nézzük meg, hogy hogy működik. Én bízom benne, hogy 23 kerületi önkormányzat szeme felcsillan, hogy lát ebben egy lehetőséget, és ennek igaza van. Valóban olyan lakásokról van szó, amiket fel kell újítani, mert hogy használatra jelenleg nem alkalmasak. De hát erről szól, hiszen eddig a helyesen egyébként a kerületi önkormányzatok a fővárossal együtt is, de bármelyik település azt mondja, hogy valóban papíron egy nagy lakásállományon ül, ahova még potenciálisan ki lehetne adni ezeket a lakásokat, be lehetne vonni a lakhatási válság enyhítésére, csak hogy ezek a lakások nem alkalmasak jelen pillanatban lakhatásra, ezekre költeni kellene, erre meg nincs pénzük a kerületeknek. Ezért mondtuk, hogy nézzük meg, hogy hogyan működik ez a program kísérleti jellegre.
Köszönöm szépen, a elnök asszony.
Köszönöm szépen, csak szeretném én jelezni főpolgármester helyettes úr részére, hogy elég sok hajléktalant is, mert elmúlt 40 évem alatt az egészségügyben. Különös... Egy igazi úr. Szóval, igen, számos hajléktalan, és nem csak Hadkőbányai és környéke. Szóval, ez abban az esetben tud releváns dolog lenni, hogyha mondjuk frissen került az utcára valaki, és még rendelkezik munkahelyel. Egyébként a rendszeres jövedelem, amit folyósítanak, az 25-26 ezer forint per hó. De hát ezt bármelyik szociális intézményünk vezetője el tudja mondani, ahol elég szép számban vannak elsősorban a Pesti úton hajléktalanok, az egyetlen, ahol nagy számban találhatók. Tehát itt azért már komoly mentális problémák is jelentkeznek, tehát a hosszú távú hajléktalanságból kifolyólag. Tehát, és ugye nagyon sok munkahely eleve akkor vesz föl bárkit, hogyha van lakhatása, és akkor itt a 22-es csapdája esete lép föl. Tehát ha és amennyiben valóban ezeken az embereken akarunk segíteni, akkor én úgy gondolom, hogy azok között, és ez valóban szakmától vagy végzettségtől függetlenül előfordul, akik nemrég kerültek utcára, akármilyen körülményekből kifolyólag, és még a munkahelyük megvan. Mert egyébként utána már rendkívül nehéz munkát találni, ahhoz, hogy mondjuk egy lakásbérlést, akármilyen alacsony színvonal, meg a rezsit kifizessék, és még éljenek is.
Köszönöm szépen. Főpolgármester helyettes úr.
Nem gondoltam, hogy ennél a résznél ilyen mélységében belemegyünk a hajléktalan társadalom strukturális szerkezetébe, de azért az fontos, hogy egy hajléktalan az nem csak az, aki az utcán lakik tartósan. Ez egy fluid állapot. Tehát, hogy van, aki utcára kerül, aztán barátoknál szívességből lakik egy ideig, aztán újra utcára kerül, mert ez a szívesség elfogy, akkor szállóra kerül, akkor esetleg bekerül egy munkásszállóra, ahol egy alacsonyabb bérleti díjat, majd esetleg megint az utcára. Erre egészen pontos adatfelvételek vannak, hiszen minden év februárjában készül egy adatfelvétel, és ott megkérdezik, hogy az elmúlt X időszakban lakott-e az utcán, ha éppen intézményben lakik most, és nagyon sokan beszámolnak arról, hogy az elmúlt fél évben, igen, ő néhány hetet mondjuk az utcán töltött, aztán újra bekerült egy szállóra, de attól, hogy valaki egy hajléktalan szállón, vagy egy munkásszállón lakik, most nem abban a klasszikus értelembe vett munkásszállóról beszélünk, amit nagyon elképzelünk, hogy az Audi gyár mellett csillogva, villogva van egy ilyen, hanem egyébként a városba szerteszél sajnos vannak. Szóval ilyen munkásszállóra bekerül, majd utána kikerül az utcára, átmenetileg erre-arra él, majd szívességi alapon él. Szóval ezek az emberekre vonatkozik a dolog, és közben sokan dolgoznak, és ebben igaza van, hogyha nincsen valakinek lakcím, az nehezíti egyébként a munkához való jutását. Csak azt akarom mondani, hogy ez nagyon fluid állapot, hogy a hajléktalan létnek éppen mi a fizikai megjelenési formája.
Hasai képviselőasszony, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Szerintem nagyon szűk a mezgye, és nem látok végeredményben, hogyha nagyon lesarkítom az eseményeket, különbséget aközött, hogy ha rendelkezik egy kerületi önkormányzat felújítandó lakással, akkor miért ne dönthetne akár ma, vagy holnap úgy, mint hogy egyébként jól működő rendszerek is vannak, épp a 6. kerületben is volt, én gondolom máshol is van, hogy meghirdetik a felújítandó üres lakásokat, jelentkeznek a legkülönbözőbb emberek, bárki, tehát a éppen hajléktalan lettől kezdve bárki, akár a kerületi dolgozóig bezárólag, és utána az erre kijelölt grémium megnézi a jövedelmi, szociális és minden egyéb viszonyt, és kiválaszt egy bérlőjelöltet, aki vállalja a felújítás költségét, illetve azt, hogy később szociális alapon bérleti díjat fizet. Azért kérdeztem azt, hogy ebben az esetben, tehát hogy mi a különbség, tehát mi a szerepe valójában a civil szervezetnek, ha nem ő az, aki egyébként garanciát vállal a kerületi önkormányzati bérlakás tulajdonra, és nem pedig a bérlőre, a hajléktalanra, vagy bárkire toljuk ezt rá. Mert hogy úgy felvetődik bennem, hogy ha a másik oldalról nézzük, akkor egy kerületi önkormányzat miért menne bele ebbe a konstrukcióban, hiszen ezt ő maga is meg tudja csinálni. Sőt, innentől kezdve, hogyha azt is komolyan veszük, hogy a civil szervezetnek van bérlőkijelölési joga, akkor lényegében a kerületi önkormányzat nem is szólhat bele abba, hogy ki lesz későbbiekben a bérlő. Tehát, hogy önmagában csak azért a nagyon kevés pénzért, amiben valójában, ha visszaosztjuk 23 felé, még egy, ha jól, fél konyha mondjuk felújítható belőle, ezért miért vállaljon ekkora felelősséget, ekkora kockázatot, hogy még csak bérlőkijelölési joga se legyen. Nekem csak ez így a problémám.
Köszönöm szépen, Dorit képviselőasszony.
Köszönöm szépen. Elnézést kérek mindenkitől, hogy elkéstem, és itt sajnos ugye az a problémám is van, hogy nem hallottam az előzményeket, így én csak az anyagból tudok dolgozni. Picit korábbról kezdeném, és előre szeretném leszögezni, hogy természetesen minden ilyesfajta kezdeményezést én abszolút jónak és támogatandónak tartok abban az esetben, hogyha ez tud működőképes lenni. Visszanyúlnék egy kicsit a kispesti képviselői munkámra, ott én rengeteget foglalkoztam a lakásügyekkel, polgármester úr és csapat a legnagyobb örömére, és ott a lakáskoncepció újragondolásába is részt vettem, bár nem nagyon értettem egyet azzal a vonallal, amit az a koncepció képvisel, de végigvittem, és becsülettel én megfogalmaztam az egyébként asztalról lesöpört javaslataimat. Ott is én annak voltam a harcosa, mert képviselőként nagyon sokan megkerestek azzal, hogy van valamennyi forrásuk, nem sok, ahhoz kevés, hogy elinduljanak egy albérletbe, viszont ahhoz, hogy mondjuk egy önkormányzati igencsak lerobbant lakást mondjuk megkapjanak, és akár a családi segítséggel, ezek nagyon kevés tőkével, baráti segítséggel felújítsák. Akkor ott az volt a válasz, hogy erre nincsen lehetőség. Én öröm látom, hogy tulajdonképpen van, mert valahol ez a koncepció is ezt az irányvonalat képviseli. Ugyanakkor épp a napokban voltam kerületi önkormányzati ingatlanokat megnézni. 2015-ben indított el a kispesti önkormányzat az utcáról lakásba projektet két ingatlan tekintetében. Hát ez ugye 7 éve volt, ez nem lett egy sikersztori. Tehát jelen pillanatban úgy néznek ki az ingatlanok, hogy most, ha jól tudom, de ebben én még várok egy írásos választ, azért csak a szóban kapott információkra tudok támaszkodni, önkényes lakásfoglalók vannak már benne. Itt nyilván egy csomó minden egyéb más kérdés is felmerül, hogy ez hogyan tudott ide jutni ez a projekt, de én azt láttam, hogy ez nagyon nehezen tud működni. És most ugye azt a részét nem tudom, mert éppen abban a pillanatban léptem be a terembe, amikor arról volt szó, hogy ugye nem csak hajléktalanokról van szó ilyen esetben, ezt sajnos tudom, hiszen akár csak megint a kerületi példát hozva, a családsegítőbe is, hogy 30-40 krízis lakáskérelem van bent. Hogyha ezt a kerületi önkormányzatok nem tudják, és nem tudom, hogy a más kerületekben mi a helyzet, én csak Kispestről tudok beszélni. Ha nem tudják ezt jól kezelni, akkor ekkora rendszerben jól fogják tudni, vagy azt várjuk ettől a programtól, hogy mivel a fővárosi önkormányzat kvázi anyagi támogatást adna ehhez, hogy ez lehet egy kis segítség és löketet ad ennek. Tehát, hogy én azt látom, mondom még egyszer csak a 19. kerületi példából, hogy így sem tudja az önkormányzat ellátni azokat, akik a látóterükbe kerültek. Hogy hogyan fogja tudni egy önkormányzat plusz egy ilyen programba beletenni azokat a lakásnak már nem biztos, hogy nevezhető rendeltetésszerűen használatra olyan például alkalmatlan ingatlanokat. Tehát, hogy ezeket megvizsgálták önök, van kerületi visszajelzés, tapasztalata a polgármestereiktől, vagy tényleg kíváncsi vagyok őszintén arra, hogy ez kivitelezhetőnek látják, és a polgármesterek is úgy látják, hogy jó szándékkal bele tudnak szállni egy ilyen projektbe, és mert a kerületben már nincsen kvázi megoldandó probléma, vagy hogy mit tudunk akkor, találtam fel a polgármesterét, és úgy nem érti, hogy szeretnék kezdeni, bocsánat, próbálok akkor picit egyértelműbben fogalmazni, tehát hogy a kerületekben ott vannak a látótérben azok a családok egyébként, akik mondjuk lakásra várnak, akiken lehetne segíteni, ha tudnának, de mondjuk nincsen alkalmas ingatlanuk. Tehát akkor ettől a projekttől azt várjuk, hogy anyagi segítséget kapnak a kerületi önkormányzatok ahhoz, hogy mondjuk felújítsák ezeket az ingatlanokat, és így tudjanak segíteni a kerületben élőknek, vagy ez a projekt egy teljesen másik körből fog meríteni, és más embereket fog behozni abban a rendszerbe, hogy lakáshoz jussanak, vagy ez a két érdek szerintem eleve ütközik egymással, vagy nem tudom. Tehát, hogy számos kérdést felvet, de tényleg, tehát én szeretném érteni ezt a projektet. Köszönöm szépen.
Lehet azt, hogy polgármester helyettes, hogy meghallgatjuk még kerekes képviselőasszony hozzászólását, és utána egyben válaszolsz rá. Képviselőasszony.
Köszönöm szépen a szót. Én csak annyit szeretnék megerősíteni, ami ugye az elején elhangzott, de benne van az előterjesztésben is, hogy szeretném, ha azt is figyelembe vennénk, hogy ez egy pilot projekt, ez egy olyan projekt, ami a közösségi költségvetés keretein belül fog megvalósulni, azaz budapesti polgárok szavazták meg ezt a projektet, tehát ezt nem a főváros találta ki, hanem egy budapesti pályázó talált, aki a főváros érdemesnek tartotta ezt a projektet, hogy bekerüljön a megszavazható projektek közé, és én azt gondolom, hogy nézzük ezt az oldalát is, és biztosan lehetett volna másféle megoldást is kitalálni, hogy hogyan valósítja meg a főváros ezt a pályázatot, de én szeretném, ha ez is előtérbe kerülne, hogy ez egy emberek által támogatott projekt, tehát nem a főváros önálló projektje. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, főpolgármester helyettes úr, tiéd a szó.
Köszönöm szépen. Ebben van szerintem társadalompolitikai különbség közöttünk, képviselőasszony, hogy azt mondják, hogy egyrészt ez a pénz kevés a felújításra. Ugye az 5 millió az nem sok. Még lehet, hogy igaz is. A másik mondatra azt mondják, hogy de hát vannak olyan családok, akik rászorulók, nem tudnak összerakni annyi pénzt, hogy egy albérletben elinduljanak, de ezek szerint van otthon felújításra pénzük, amit egy önkormányzati lakásra költenének, amire azt mondják, hogy az 5 millió forint is kevés. Szerintem a kettő között van egy ellentmondás. De ezt most tegyük is félre. És azért mondom, hogy abban van különbség, hogy szerintem akinek van pénze arra, hogy egy önkormányzati, egy már idegen tulajdonra költsön rá pénzt, abban az esetben, akkor van ehhez képest, hozzá képest, van egy másik társadalmi réteg, akinek még erre sincsen pénze, és ő neki a belépő küszöbet nehéz megugrania. Tehát ebben van szerintem különbség közöttünk a dologba. Nyilván a kispesti adatokhoz nem tudok hozzászólni, tehát ezt nem ismerem sem a rendeletet, sem ott az ottani számokat. Volt társadalmi partnerségi egyeztetés, tehát megszondáztuk nyilván a kerületeket, hogy teljesen lyukra futunk ezzel az ötlettel, és köszönöm szépen, valóban a közösségi költségvetésből jött elő, tehát azt is lehet mondani, hogy bár egyetértünk vele, de hogy mi nem csak mi hoztuk ide ezt a javaslatot, hanem azok budapestiek is, akik megszavazták, és ebből bízok, hogy nézzük meg, hogy működik-e a dolog, és én azt hiszem, hogy amit képviselőasszony keres társadalmi csoportot, tehát amíg azt látókörében van mondjuk a kispesti önkormányzatnak, az nagyon nagy átfedésben van azzal a csoporttal, aki meg éppen civil szervezeteknek a látókörében van. És nyilván nem lehet ezt a felelősséget teljesen áthárítani egy civil szervezet, azt mondani neki, hogy te válasz minden felelősséget innentől kezdve egyébként felnőtt emberért, akit a mentorálását elvállalott. És itt ez a fontos a dologban szerintem, hogy nem engedjük el a kezét az embernek abban a pillanatban, amikor átadjuk neki a lakáskulcsot. Mert lehet, hogy onnantól kezdve kezdődnek neki a problémái, hogy ugyan igen, neki van most állandó és rendszeres jövedelme, de mi van fél év múlva, nem tudjuk. Megváltozhat, már nekünk nem megváltozhat ez az élethelyzet. És onnantól kezdve az a kérdés, hogy elengedték-e a kezét, és csak időnként a vagyonkezelő kopogtat, hogy hát most már jó lenne fizetni, vagy pedig egyébként van mellette egy szociális munka, aki segít neki ebben, aki elmondja neki azt, hogy ha nem tudsz mindent is befizetni, de legalább valamit fizessél, mert ezzel is mutatod a szándékot, hogy együttműködő partner vagy. Azzal nem oldódnak a problémák, hogyha nem vesztük el át az ajánlott leveleket. Tehát ezzel nem a megoldáshoz vezető út, az inkább a probléma mélyítésének az útja. De ehhez lehet, hogy szociális munka, szociális segítségre van szükség. Tehát ebben én ugyanazt a célcsoportot látom, amit ön Kispesten. Nyilván lehet, hogy ebben van egy nagyon pici különbség. És igen, itt arról van szó, hogy az olyan lakás, ami most teljesen használaton kívüli, mert hogy nem kellene rákölteni. Azt mondja az önkormányzat, hogy inkább most meglévő kevés pénzemet, hiszen most nyilván mindenki egy válság közepette próbálja még jobban beosztani. Ezt a kevés pénzemet azt inkább a néhány lakás felújítására költöm, és azokat forgatom be, és most nem költök teljesen használaton kívülire, ezzel próbáljuk őket ösztönözni. Hiszen az elején nem volt itt, akkor mondtam el, hogy egy általános probléma, hogy statisztikailag nagyon sok használaton kívüli önkormányzati bérlakás van. És jogosan irritálhatja ez a társadalmat, hogy hát miért nem használják ezeket az önkormányzatok. Mi az önkormányzatok meg logikusan, nyilván ön is ezt tapasztalja. Kispesten azt látja, hogy ezek között nagyon sokra több millió forintot kellene költeni, hogy újra vissza lehessen forgatni, mert lehet, hogy soha nem volt használatban még egyébként, mert valamilyen fal leválasztás miatt, bármi miatt történtek olyan átalakítások, mi ezt problémát jelentett. És még egyszer egy dolgot, hogy a hajléktalan lét, ezért nem is szeretem ezt a szót, mert ugye ez azt fejezi ki, arra asszociálunk, mint aki fekszik valaki a padon. de például a családok átmeneti otthonából is lehet egy ilyen programba kiköltözni. Tehát a CSÁU az nem egy tartós lakhatási forma, egyáltalán nem. Ebben a program keretében lehetőség lenne például erre, és nyilván preferált is egy ilyen célcsoport, ahol gyermek van a lakhatási problémával küzdködve. Tehát, hogy amikor hajléktalanságról beszélünk, akkor ezt azért kiterjesztőleg nézzük, ne csak a padon fekvő emberekre gondoljunk ebben a tekintetben.
Köszönöm szépen. Dórit képviselőasszony.
Köszönöm szépen a szót, tisztelt főpolgármester úr, pont ezt szerettem volna mondani, hogy ez nagyon sokat beszélgettem a mai családsegítőben dolgozókkal, az ottani vezetőkkel is, és pont ezt említették, amit ön is most felhozott, hogy valaki egy olyan élethelyzetbe kerül, bekerül a családok átmeneti otthonába, és fogni kell a kezét. Mert még az a család is, aki, most bocsánat, csak önt idézem, hogy nem a padon fekvőkről beszélünk, hanem egy család is, aki egyébként viszi az életvitelszeren a mindennapjait, ő is kerülhet egy olyan helyzetben, nem kell az padon fekvőnek lenni, hogy veszélybe kerül a lakhatása. És még ők is ebből a helyzetből nagyon nehezen tudnak kikecmeregni, anélkül, hogy fogná valaki az ő kezüket szakemberek. Viszont nyilván nagyon sok sikersztori is van. Tehát ennek a projektnek tényleg ez a szerintem a kulcskérdése, hogy mennyiben tudják, ha ez megvalósul, és tényleg azt mondom, hogy jó, kértem, hogy pilot projekt, és Kispesten ez szépen befutcsolt, sajnos, hogy sem ez nem működött, de persze adjunk meg az esélyt, de tényleg ebben látom az egésznek a kulcsát, hogy valaki végigmenedzseli ezeknek a családoknak. Igen, csak hogy mert olvastam az anyagban, hogy azt hiszem, hogy csak pluszpont jár azért, hogyha valamilyen szervezet ezt még felvállalja. Tehát én nagyon félek attól, hogy úgy, ahogy a kerületünkben sem működött, ez itt sem fog tudni jól működni. Az meg egy másik kérdés, hogy azok az ingatlanok, sok ilyet láttam, amik rendeltetésszerű használatra alkalmatlanok, tehát valamiért ki is mondják, hogy a bérbeadható ingatlanok listájáról, azok viszont olyan állapotban vannak, hogy az egy következő kérdés, hogy ez 5 millió forint, ha jól értem, akkor ez ingatlanonként, tehát hogy ezek a pénzek elegek lesznek-e arra, hogy ténylegesen olyan állapotba hozzák a lakásokat, de nyilván ez meg már megint egyedi mérlegelés és adott ingatlan kérdése. Köszönöm.
Hasonló képviselő asszony.
Köszönöm szépen, akkor csak kicsit összegezném, hogy mert ezt nem hallottam, hogy itt akkor 10 lakásról van szó összességében, hogyha... Nem mindegy, igen, tehát ezért kérdeztem az elején is, hogy van-e itt minimum, meg maximum összeg. Az egyiknek lehet 8-at adni, a másiknak meg elegendő csak egyet, mert esetleg egy olyan lakást találnak, ami nem annyira lepukkant állapotban van. Tehát mondjuk 10 lakásról beszélünk, és a fővárosi önkormányzat lényegében a felújítási költségekhez járul hozzá, vagy teljes egészében kifizeti, ezt a pénzt a civil szervezeteknek adja, akiknek bérlő kijelölési joguk van, de ugyanakkor az önkormányzat magával a bérlővel köt szerződést, és minden probléma esetén a bérlő hát hogy mondjam, köteles arra, hogy rendezze a esetleg a lakás problémáit, a hiányosságokat, illetve esetleges tartozásokat, hogyha jól értem ezt a dolgot. És a civil szervezet pedig nem tudom, hogy tesz hozzá valamit, lehet, hogy az előnynek számít a pályázat, most már csak hangosan gondolkodom, önmagában egy felújító brigád és bérlők kijelölési joga van. Jól értem a történetet, így van el.
Parancsoljon.
Az előterjesztéshez csatoltuk a pályázati kiírást is, és ebben ez benne van, de akkor menjünk rajta végig folyamatában szerűen. Van egy civil szervezet. Ő neki van arra ösztönzés, hogy elinduljon ezen. Először el kell menni egy kerületi önkormányzathoz, és egy megállapodást kell vele kötnie. Miről szól a megállapodás? Arról, hogy konkrét ingatlan esetében nyújtanak be tulajdonképpen közösen pályázatot, persze a fő pályázó az maga a civil szervezet, de hoznia kell magával a kerületet, magát az ingatlant, magával egy megállapodást, ami arról szól, a kerületi rendeletből kifolyólag, hogy bérlőkijelölési vagy kiválasztási joga van, gyere ezt... kerületenként máshogy van szabályozva, megpályázzák, maximum 5 millió forintot lehet nyerni, ezt mondtam is korábban. Ebből következhet az, hogy ha az 50-et elosztom 5-tel, akkor ez 10 ennek az eredménye, de az is lehet, hogy átlag 3, és akkor már nem 10, hanem ennél magasabb szám jön ki. Nézzük meg, hogy milyen pályázatok jönnek. Majd Dódi képviselő asszonynak mondom, mert bocsánat, nem válaszoltam arra, a pályázó az kötelezően egy évig szociális munkát kell, hogy belerakjon. Tehát az nem pluszpont a dologban, hanem ez egy kötelezvény. Ennek a költsége is beszámíthatók ebben a pályázati összegbe. Dönthet ugye a kerület szabadon, hogy azt látja, hogy ez mondjuk 8 millió az a felújítás, de mondjuk ő is beszáll valami önrészre, hiszen még így is megéri neki, hogyha mondjuk nyer hozzá 5-öt, meg 3-at kell csak hozzátennie, és van egy lakása, amiben nyilván kerületiek számára tud lehetőséget adni a lakhatási problémák enyhítésére. És valóban a nyilván kerületi rendelet alapján nem a civil szervezettel költ, persze, hát a felelősséget nem lehet áthárítani egy civil szervezetre egy felnőtt ember esetében, de ugyanez igaz a 13 óra 30-kor kezdődő tulajdonosi bizottságra, ott sem hárítjuk át egy más emberre a felelősséget, akivel megkötjük a tulajdonosi bizottságon a szociális bérlakásra szerződést, neki kell vállalnia. Ez szerintem azért jobb ez a rendszer, mert itt rákényszerítjük közösen magunkat, hogy mellé rakjuk azt a szociális mentorálást, szociális segítséget, vagy mondhatnám úgy, hogy azt a kezet, aki nem engedi el a másiknak a kezét, aminek van lehetőség arra, hogy képes legyen megragadni, és ne csúszson meg bármilyen élethelyzetből adódó problémák miatt. Tehát szerintem ez sokkal komplexebb annál, mint amik sok helyen most zajlanak, hiszen most jelenleg valljuk be, az önkormányzatoknak arra van kapacitásuk sokszor, hogy odaadják a kulcsot, és nem biztos, hogy van-e arra szociális munkájuk, meg energiájuk, hogy rá is nézzenek tartósan és folyamatosan ezekre a családokra. Általában akkor merülnek fel ezek, amikor probléma adódik, mert most már régóta tartozása van, vagy bármilyen problémakkal, amikor már nehezebb megfogni ezt a helyzetet, az elején még sokkal könnyebb segítséget adni számukra. Úgyhogy én arra biztatom önöket, hogy vágjunk bele, és nyilván vissza fogjuk hozni a pályázat után egy évvel van értelme ezeket először szerintem bizottsági ülés keretében ránézni, hogy hogyan működik ez a pilot program. Én nagyon remélem, hogy nem az lesz az értékelés, amit képviselő asszony mondott Kispest esetében, de azt is mondom, hogy nekünk középosztályhoz tartozóknak minden felelősségünk megvan, hogy minden egyes ilyen lehetőséget meg kell próbálnunk, nem engedhetjük el ezeket a társadalmi csoportokat, csak azért, mert hogyha voltak kudarcaink ebben a tekintetben.
Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy én is mondjak 3 mondatot. Első van azért, mert képviselő asszony azt mondta, hogy Kispesten ez nem működött, vagy nem működik. Nem tudom pontosan, mi volt a megfogalmazás. Szeretném mondani, hogy nálunk a 7. kerületben ez nagyon működik. Nekünk jelen pillanatban is több civil szervezettel van olyan együttműködési megállapodásunk, amiben átadtunk lakásokat felújításra, és bérlőkijelölési joggal átadtunk. De ami a legeslegfontosabb, és itt kapcsolódnék ahhoz, amit főpolgármester helyettes úr mondott, hogy olyan civil szervezetek nem is tudnak pályázni, akik nem vállalják azt, hogy folyamatos és állandó szociális gondozásban részesítik azokat, akik abba a lakásba beköltöznek. De olyannyira nem, hogy azt a lehetőséget sem teremtjük meg, hogy akár csak egy hónapival elmaradjon valamivel, mert van egy ilyen a szociális intézmények, az önkormányzat és a vagyongazdálkodási cég között egy olyan, hát minek hívják ezt, ilyen vészjelző rendszer, hogyha valaki egy hónap után, vagy másfél hónap után már valami válságba kerül, azonnal be tudunk avatkozni. És én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, én teljesen egyetértek önnel abban, hogy az a legfontosabb, hogy azt a helyzetet elkerüljük, hogy aki egy ilyen lakásba bekerül, akkor újabb nehézségekkel kelljen szembenézni. Én, hogy őszinte legyek, optimista vagyok, és még egyetlen dolgot szeretnék mondani, mert hogyha vannak kerületek, ahol brutálisan lepusztult lakások vannak, az a 7. kerület, de ugyanakkor azt is kell mondanom, hogy nagyon különbözőek a lepusztultságnak a mértéke. Van olyan lakás, amire 25 milliót kéne adni, és van olyan, amit 5-ből is, 6-ból is meg lehet oldani. Tehát én azt gondolom, hogy ez sokkal differenciáltabb kép. Elnézést kérek, hogy kiestem a szerepemből, kérdezem, hogy van-e még további hozzászólás? Nem látok ilyet. Ez is egy közgyűlési előterjesztés, a bizottságnak véleményezési jogköre van. Egyszerű szavazattöbbségre van szükség, kérem szavazzanak. Mi történt most? Mit szeretnél, Norvik? Én bocsánatot kérek, ezt nem láttam.
Dehogy is.
Hogy Norbi, komolyan beszélsz, vagy?
Dehogy beszélsz.
Hat igennel elfogadtuk ezt az előterjesztést. Hetedik napi rendi pont javaslat a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal kötendő szerződések jóváhagyására. Itt főpolgármester helyettes úr az előterjesztő, kérdezem. Parancsolj, tiéd a szó.
Az előző napi rendnél eltelt az idő, de igyekszem nagyon rövid lenni ennél, hogy miért fontos ez a FSK-s napirend. Egyrészt ugye az FSK működteti a szolidaritási alapot, amire szintén kerületi önkormányzatok pályázhatnak, de nem is emiatt kértem szót, hanem amiatt, hiszen az UNICEF-fel közösen egy menekültügyi projektet tudtunk indítani. Ez azt jelenti, hogy az UNICEF a fővárosi önkormányzat számára 1.391.450.000 forint támogatást biztosít, amelyből 4 támogatási modult tudtam indítani: pénzügyi támogatás menekült gyermekes családok számára, fejlesztő napközi kialakítása, étkeztetés, illetve szállások rezsitámogatása. Ebből a Fővárosi Szociális Közalapítvány keretében látnánk el a pénzügyi támogatás menekült ukrán gyermekes családok számára cím projektet, ami 100%-os támogatás intenzitású az UNICEF részéről, és most a forrás átadása az első 500 család támogatáshoz szükséges fedezet átadására kerül sor. Ugye ez azt jelenti, hogy egyszeri pénzügyi támogatást kapnak az UNICEF-től az itt lévő ukrán rendezett státusszal rendelkező menekült családok, gyermekenként jár a támogatás, és ebben a projektben közösen dolgozunk az OTP-vel és a Mastercard-dal, amiért a segítséget köszönjük nekik. A szállásoknak a rezsitámogatás az azt jelenti, hogy 8 helyszín téli esítésére, illetve a téli időszakban a rezsiköltségek fizetésére van, illetve kisebb közbeszerzésekre van támogatási lehetőség, amit szintén 100%-os támogatási intenzitású, és nyilván itt is a menekültek szállásolására vonatkozik. Gyermek étkeztetés kapcsán pedig hamarosan reményünk szerint el tudunk indulni vele, itt napi 500 adag étel elkészítése, az ISGS által kiszállítása és 5 helyszínen való kiosztása projekt lenne, a gyermekbarát terek kialakítása pedig egy 5 helyszínen lenne, ezek fejlesztő napközik lényegében a magyar szociális rendszer szempontjából. Most ez az előterjesztés, ennek az első egyik eleméről a gyermekes családok számára jelentkező pénzügyi támogatásról szól, hiszen ezt a FSK-n keresztül biztosítjuk, tehát szociális közalapítványon keresztül biztosítanánk. Mondom, mindegyik projekt 100%-os támogatási intenzitású.
Köszönöm szépen, kérdezem a tisztelt képviselőket, van-e hozzászólás, kérdés? Nem látok ilyet, mivel itt is közgyűlési előterjesztésről van szó, bizottságnak véleményezési jogköre van, egyszerű szavazattöbbségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt egyhangulag elfogadta a testület. Átérek a 8. napi rendi pontra. Javaslat a Hálózat BDDH Alapítvány 2023 évi támogatási szerződésének jóváhagyására, ugyancsak főpolgármester helyettes úr az előterjesztő, tiéd a szó.
Ez a fővárosi lakásrezsi támogatási programról szól. 215 millió forintot adunk át, illetve nem adunk át, hanem ezt a támogatási szerződést kötjük meg a hálózat alapítvánnyal, ugye 400 millió van soron, nyilván ahogy fogy a támogatáshoz nő a támogatáshoz szükséges összeg, és fogy a rendelkezésre áll keret, meg tudjuk tovább emelni ezt az összeget. Ugye nem adjuk át, az azt jelenti, hogy nyilván likviditási alapon kell finanszíroznunk a hálózat alapítványt, hiszen havonta egyenlő mértékben utalja át ezeket az energiaszolgáltatóknak. Néhány adatot hadd mondjak önöknek. A program kezdete óta 15.213 család jelentkezett erre a programra, mi azt látjuk, hogy október óta nőtt meg nagyon a támogatási igény, azt megelőzően pár ezer háztartás volt benne, ezt követően 13.000 család adta be a kérelmét. A kérelmek feldolgozása folyamatosan zajlik, azt látjuk, hogy 10%-a a kérelmezőknek olyan, ahol hiánypótlásra van szükség, vagy esetleg el kell utasítani őt, 90%-ből következően támogatásra jogosult. A támogatást kérőknek a kétharmada az a 24.000 forintos támogatási jogcímet kéri, azaz az ő nyugdíjszerű ellátásuk 100.000 és 200.000 forint közötti. A további egyharmadnak egy része, jelentős része 100 000 forint alatti nyugdíjjal rendelkezik, illetve kiemelten sokan kérnek települési támogatást kapók közül, erdélykások, illetve az ápolási díjon lévők, és támogatást ugye az ő esetükben mind a 100 000 forinti nyugdíj alatti a rendelkezőknél, mind pedig az előbb említett szociális jogcímek esetében 48 000 forint éves támogatásról van szó. Én arra kérem a jelenlévő egyetlen polgármesterben, hogyha az egy polgármester, egyébként nem is kell kérni, mert önmagát is iszonyúan hatékonyan, de majd a közgyűlésen is ezt elmondom, hogy ösztönözzék arra a szociális ügyfélszolgálatokat, hogy tegyék egyértelművé a támogatás kérőknek, hogy ez nem kizárólagos program, hanem a kerületi önkormányzat által nyújtott támogatás és a fővárosi lakásrezsi program az együtt tud járni az érintettek számára, sőt, van még esetben ez egyszerűen automatikus is, mert a települési támogatást kap valaki, abban a pillanatban jogosultá válik a fővárosi lakásrezsi támogatásra.
Köszönöm szépen, kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés? Van képviselő asszony?
Igen.
Az enyémben nem jelent meg, parancsolj, René a szó.
Köszönöm szépen. Csak annyi, hogy természetesen örülünk, hogy működik a rezsitámogatás eme formája. A tartózkodásunknak az lesz az oka, hogy nem a hálózat alapítványa, hanem azon kívül fővárosi önkormányzati berkekből kiindulva gondoltuk mi ezt eredetileg is megvalósítani, úgy, ahogy egyébként a legtöbb kerületi önkormányzat is tudja ezt a rendszert működtetni. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen, van egy további hozzászólás. Nem látok ilyet. Kérem, szavazzanak, egyszerű szavazattöbbségről van szükség. Egy szavazattöbbségre van szükség, kérem, szavazzanak. Ezt is 6 igennel elfogadta a testület. Áttérek a 9. napi rendi pontra. Javaslat a budapesti székhelyű sportszervezetek sportszélű gyermekvédelmi programjainak támogatásáról szóló pályázat kedvezményezettjének támogatására. Főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő, parancsolj, tiéd a szó.
Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot arról, hogy egy rendkívül szép pályázat fekszik előttünk, ami a fővárosi sportkoncepcióba illeszkedik. Arról szól, hogy ami a sajnos itt a sajtótérben egészen sok teret kap, amikor a sportban a bántalmazást tapasztaljuk, hogy ezt mi hamarabb elkezdjük megelőzni. Törekedjünk arra, hogy a gyerekek egy olyan sportélettel találkozzanak, egymással is, a szülőkkel, az edzőkkel, amelyben minden értelemben biztonságban vannak, a szóbeli bántalmazástól elkezdve, akár az internetes bántalmazáson át, különböző témakörökkel foglalkozik a pályázat, olyanok, mint barátság, bizalom, veszély, felelősség, káromkodás, a különböző tudatmódosítószerek prevenciója, tehát nagyon sok rétű ez a pályázat. Az előttünk fekvő javaslat nem csak fölvázolja 23-as leendő pályázatot, hanem a 2022-es pályázók közül a külön díjas pályázó nem került még díjazásra, úgyhogy kérem a tisztelt bizottságot, hogy fogadja el ezt a javaslatot. Elég szép projekt, és figyeljék ezeket a pályázókat, mert nagyon-nagyon jó ötleteket valósítanak meg. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm. Kérdezem, van a további hozzászólás? Nem látok ilyet. Jelen esetben bizottsági döntést igényel az előterjesztés. Ennek tudatában szavazzanak, kérem. Egyszerű szavazattöbbségre van szükség, kérem, szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a testület, áttérek a 10. napi rendi pontra. A javaslat a 23. évi futósport naptárterv módosítására a 19 év 19 km EU-s futás elnevezésű esemény tekintetében. Itt is főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő, parancsolj, tiéd a szó.
Köszönöm, itt mindenfajta indulatot szeretnék megelőzni és elmondani, hogy itt mindössze napcserék történtek az érintett sportszervezetek, illetve futóesemény szervező szervezetek kérésére. Nem került bele újabb futóesemény a futónaptárba, és nem terjesztettük ki a fővárosi futónaptárat. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a futással kapcsolatban van-e még hozzászólás nincs. Itt is bizottsági döntésről van szó. Egyszerű szavazattöbbségre van szükség, kérem, szavazzanak. Ezt is egy hangulat fogadta a testület. Átérek az utolsó napi rendi pontra. Javaslat a CT és MR diagnosztikai szolgáltatások elvégzésére vonatkozó együttműködési megállapodások módosítására. Itt Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr és Havas Gábor tanácsnok urak az előterjesztők. Fölhívom a tisztelt bizottság figyelmét, hogy ehhez e-mailben ki lett küldve egy előterjesztői kiegészítés is. Azt kérem szintén vegyék figyelembe. Főpolgármester helyettes úr, tanácsnok úr. Akkor kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy van-e hozzászólás. Ez e-mailben lett kiküldve, de parancsoljon, tessék. Képviselő, szóljon én a szó.
A Semmelweis Egyetem, tehát az előterjesztői kiegészítés arról szól, hogy a Semmelweis Egyetemmel megkötendő mellékletet módosítottuk, mert ott volt egy elírás a dologban. Határidőben került kiküldésre, tehát hogy ott van a önöknél a dologban. Úgyis a tulajdonosi bizottság is megtárgyalja, tehát addig még van ideje megnézni, hogy technikai ebből a szempontból ez a kiegészítés.
Kérdezem, van-e további tanácsnok úr parancsolat, jel a szó?
Igen, csak annyival egészíteném ki, hogy kifejezetten Hassai képviselőasszony kérésére kértem elnök urat, hogy vegye napirendre, hogy mindkét bizottságon megtárgyalhassuk a előterjesztés képviselőasszonya.
Köszönöm szépen. További kérdés. Képviselő asszony nyilván tudja azt, hogy ez a tulajdonosi bizottságra átruházott előterjesztés. Itt csak véleményezési jogköre van a bizottságnak. Ha nincs további hozzászólás kérdés, akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Egyszerű szavazattöbbségre van szükség, kérem, szavazzanak. Testület ezt is egyhangulag elfogadta. Végül egyetlen tisztem, hogy megkérdezem, van-e egyebek? Nincs, akkor köszönöm, hogy itt voltak, további szép napot kívánok!